Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévő gyülekezetet, kedves testvéreinket, kedves vendégeinket, és akik itt vagyunk, és együtt lehetünk ezen a mai különleges délelőttön Isten házába. Mindig azt szoktam mondani, amikor egy-egy olyan szolgálattevő érkezik a gyülekezetbe, aki talán évekkel vagy évtizedekkel korábban szolgált, hosszabb ideig az imaházban, a gyülekezetben, hogy egy kicsikét az időbe visszautazunk, és úgy is együtt lehetünk Isten igéje mellett, hogy egy ilyen időutazás is a mi részünk lehet. Hát a Rákospalotai gyülekezet életében Vicián János testvér nevét nem kell különösebben bemutatnom, és nem kell a testvéreknek emlékeztetnem arra, hogy ki ő. Köszöntjük őt nagyon nagy szeretettel, örülünk, hogy itt van közöttünk. Éppen mondtam János bácsinak, hogy én 1989-ben találkoztam vele utoljára, mármint előtte, és hát akkor ugye egyházelnöki minősítésben volt ő lent Biharugrán, Kis Tibor testvérnek volt akkor a avató istentisztelete, és azt láttam, hogy János bácsi nem fog az idő, nem tudom, hogy csinálja, mert akkor is ugyanez a mosolygós, kedves arc volt, aki a szószéken volt, és még találtunk fényképeket is a múltkor, mert édesapám volt az, aki akkor a gyülekezet nevében köszöntötte Kis Tibor testvért, és valahogy akkor ezen a fényképen Vicián testvér is ott van, és ez a mosoly az ott van rajta. Hát abban bízom, hogy hát, ha én is majd akkor ilyen nehezen fogok megöregedni, hogyha sokat mosolygunk, legalábbis ebben reménykedünk. Köszöntünk téged szeretettel, János bácsi, és kívánunk sok áldást a te életedre és szolgálatodra.
Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet az Úr Jézus nevében! Először hadd válaszoljak erre a kedves üdvözlő szavakra, amelyet kaptam én ettől az új, kedves lelkipásztortól. Én azt gondoltam, hogy egy teljesen ismeretlen atyafival fogok találkozni, és kiderül, hogy ő már jó pár évvel ezelőtt látott engem. Nagybányán, hol láttál? Mindegy, na, Biharugrán! És éppen ezért, mivel egy ilyen nagyon kedves testvér került ide az én helyembe, hiszen nekem akárhogy is, csak is utódom lehet ez a testvér, lelkipásztor testvér, és mivel én nem lehettem jelen az ő beiktatásán, éppen ezért most hadd olvassak neki, meg az egész gyülekezetnek valamit Isten szent igéjéből, Ézsaiás próféta könyvéből veszem ezeket a szép igéket. Így szól az Úr a te teremtőd. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Ne félj, mert én veled vagyok. Testvérem, kedves utódom, én nem is tudom, hogy hanyadik utódom már ez a nagy testvér, de legalább 4-5 lelkipásztor volt én utánam itt ebben a gyülekezetben, mert hát a nyugdíjasztatásom miatt be kellett fejeznem a lelkipásztori szolgálatot itt is, de Kanadában is. 16 évig voltam lelkipásztor, Kelónában, Kanada egyik nagy városában, ahol ugyancsak az orvosok letettek engem a lelkipásztori szolgálatról, hogy túl sok stresszel jár ez. Nem engedték, hogy kocsit vezessek. Hát most képzeljétek el. Tele voltam aggodalmaskodással, félig a halálomon voltam. Az orvos, képzeljétek el, hogy már lemondott rólam, hogy nincs semmi reménység arra nézve, hogy ő kikerül innen a kórházból, és legyen hála az Úrnak, hogy az ő kegyelméből, meg Esztikének a segítségével életre keltem, újból itt lehetek ti közöttetek, és ez nagy-nagy örömöt, hálaadást vált ki az én szívemből. Látni ezeket a kedves, régi, jó ismerősöket igazán nagy-nagy örömöt jelent. Testvérem, téged pedig vezessen az Úr ezeknek az ígéknek az alapján. Ha én megkérdezném most itt a gyülekezetet külön-külön, hogy szeretitek az új lelkipásztort, biztos mindenki azt mondaná, hogy igen, szeretjük. De tudod, hogy mit mond az ige? Isten mondja, hogy én szeretlek téged, és ez mindennél többet jelent. Ne félj, neveden szólítottalak, vezetlek téged. Ez legyen a te szolgálatodban, munkádban az igazi, alapvető érzés. Ő szeret és vezet engem. Testvérek, most pedig hadd mondjam a sok-sok üdvözletet, amelyet hoztunk Esztikével együtt ide ennek a gyülekezetnek, annál is inkább, mert júniusban volt a Dávidnak, jó mondom? Mert olyan sok szabó van, hogy nem is tudom, melyik a másik. Elég az hozzá, hogy hivatalosak voltunk mi is az esküvőre, de tudtuk azt, hogy ott lesznek Szabó Istvánék is, és mi később érkeztünk, mint ahogy elkezdett bevonulni a népség, és kerestem, hogy hol vannak abban a tömegben, egyszer csak megláttam ezt a szép ősz hajat, mellette a szép ősz korikát. Hát persze, hogy nagy-nagy örömöt jelentett nekem, hogy a régi-régi testvérekkel ott találkozom kint Torontóban, hiszen 11 évig együtt húztuk az igát itt, ebben a gyülekezetben, és végeztük a szolgálatot. Nagyon jó volt. Öröm az én számomra ez. Istvánom, az Úr áldjon meg továbbra is, Korikával együtt itt, ebben a helyben. De szeretném átadni Timotaréknak is az üdvözletét, az egész családét, annál is inkább, mert velük két héttel ezelőtt találkoztam, és együtt voltunk az Isten tiszteleten. Most jut eszembe, hogy nem volt éppen nekik orgonistájuk. Hát nem, hogy a gyülekezet felkért engem, hogy orgonáljak már, pedig nem tudok már orgonálni, azt is elfelejtettem. Sok mindent elfelejtett az ember. Két nagy szívműtét után én olyan feledékeny lettem, hogy csoda, nem is tudom, hogy még mi az, ami éltet engem egyáltalán. De azért olyan öröm, hogy látom az ismerős, kedves arcokat itt a gyülekezetben. Tehát Szabó Tivadarék küldik az egész család az üdvözletüket, de két héttel ezelőtt találkoztam Szenóraszki testvérékkel. Ők is küldik az üdvözletüket. Találkoztam Vadász János testvérrel. Ők is küldik az üdvözletüket. És kit is kell még említenem, édes? Nem tudod? Na, pedig te vagy az én igazi emlékeztetőm. Minden esetre sokat jelentő nekem az, hogy itt lehetek közöttetek, és olyan nagy-nagy örömöt jelent nekem, hogy a régi ismerősök között itt üdvözölhetem Víg Attila testvért is. Annál is inkább, mert olyan sokat együtt szolgáltunk, hiszen ő, mint a Szabadegyházak tanácsa egyik alelnöke, töltötte be a szolgálatot. Én pedig örömmel mentem mindig az ő gyülekezetükbe, ha kellett még tolmácsolással is. Ma már azt sem merem vállalni. Elfelejtettem hiába mindent. Ne is csodálkozzatok rajtam. Majdnem 50 éves vagyok. Ez a majdnem 30 évvel túl van. Testvérek, de olyan jó itt közöttetek lenni, és ezen a szószéken lenni, ahol akárhogy is, de 11 éven keresztül szolgálatot végeztem, és az Úr segítsen téged, kedves jó szolgatársam, hogy te is tudjál helyt állni itt a gyülekezetben, és ilyen sokáig, ugye tűrtök ilyen sokáig. Jó teszitek. Nagyon jó teszitek. Testvérek, azt hiszem, mindennél többet jelentő Istennek szent igéje. Hadd fordítsuk a mi figyelmünket most az ő igéjére, arra az igére, amelyet erre a délelőtre hoztam ide ebbe a gyülekezetbe. Testvérek, Hóseás könyvéből olvasom Istennek szent igéjét, talán fönnállva hallgassuk meg Hóseás próféta könyvéből az igét. Nagyon-nagyon ritkán szoktunk találkozni Hóseás könyvével, de biztos, hogy rátaláltok majd, mert ott van Jeremiás, Jeremiás irámai, Dániel, Hóseás. Itt ezt a 850. oldalon van az én Bibliámban. A 7. rész, 8. versétől olvasom az igét. Efraim összekeveredett a népekkel. Olyanná lőn az Efraim, mint a meg nem fordított fogácsa. Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Ősz hajjal is hintve van már, és azt sem veszi észre. Izraelnek az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, és mégsem térnek vissza az Úrhoz, az ő istenikhöz, és nem keresik őt mindennek dacára. Az Úr tegye áldotta az ő szent ígét. Foglaljunk helyet, testvérek! Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kedves gyülekezet! Tudom, hogy az első pillanatban, az első hallásra egy kicsit olyan ismeretlennek tűnik ez az ige, éppen ezért hadd tegyek hozzá valami kis magyarázatot az én erőtelenségem alapján. Az ószövetségi proféták nagyon gyakran Izraelt Efraimhoz jelölték, és Izraelnek az egész értékét Efraimban, ebben a törzsben próbálták megvalósítani. De itt ebben az ígében található egy mondat, és ez a mondat az, amit szeretnék ma délelőtt testvéreimnek a szívére tenni. Efraim olyan, mint a meg nem fordított pogácsa. Hadd álljon előttünk most ez az érdekes kis mondatocska. Annál is inkább, mert Izraelben a kenyér lepény alakú volt, és ezt mind a két oldalán meg kellett sütni, megfordítani, azért, hogy élvezhető, ennivaló legyen. Az angol fordításban nagyon érdekes, azt találjuk, hogy félig sült kenyér Efraim. Nagyon nagyszerűen érzékelteti, amit a proféta akar tehát mondani most Efraimról, egész Izrael népéről. Tehát meg nem fordított lepény, félig sült kenyér, félig nyersen maradt. A proféta egy tanúságos hasonlatot használ, és ez a mai ígénknek az üzenete. Ugyanis keresztény életünk nagyon sokszor hasonlít a félig sült kenyérhez. Az a veszély fenyeget bennünket, hogy nem leszünk készen, amikor az Úr jön és visz bennünket. Márpedig a félbe maradt élet, a félig kész élet, Isten nem tudja azt használni, nem tud vele mit kezdeni. Egy félig kész ruhában nem lehet járni, nem lehet megjelenni a gyülekezetben az emberek előtt. Félig kész autóval nem lehet közlekedni. És éppen ezért a félig sült kenyér nem lehet megenni. Pedig hányan élik a maguk életét félig kész állapotban. Testvérek, ilyen nincs itt a gyülekezetünkben, félig készen vagy. Talán sokaknak nincs is tudomásuk arról, hogy az én életem csak úgy félig tartozik oda Istenhez. Tegyük ma komoly vizsgálat tárgyává azt, hogy mit is jelent nekem, hogy félig kész a te életed. A szent ige elég gyakran hasonlítja életünket az épülethez. Fel kell épülnie az életnek. Sokan le is rakják az alapot, vagy még a falakat is felhúzzák. Csak éppen a tető, a befejezés, az hiányzik. Az Úr Jézus azt mondja nekünk, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, nem lehet fél szívvel követni őt. És tudjátok, hogy kik a félszívűek? Hadd mondjak most ezekre példát nektek. Mert akár mennyire is furcsa, de a keleti bölcsek annak idején a külsőségekhez tértek meg. Ott voltak a jászolbölcsőnél, még ajándékokat is vittek, nagyon értékes, drága ajándékokat vittek. Csak éppen a központhoz, Jézus Krisztushoz nem értek oda. Hiába volt minden telve az ő el. Eltűntek a történelemben, az egyház történelméből teljesen elveszett. Tudósítás többé nincs róluk. Hova lettek, mi történt velük? Vannak emberek, akik a templomhoz, vagy éppen a szertartásokhoz tértek meg, de hiányzik életükből az élő Jézus Krisztus. Nem adták oda magukat teljesen az Istennek, ezért életükben nem történt meg az igazi változás. Félig tértek meg, félig sült kenyerek lettek, és ezt nem lehet jó ízűen elfogyasztani. Voltak, akik Keresztelő Jánoshoz tértek meg, pedig ő azt mondta, hogy nem ő a Krisztus, hanem csak útkészítő. Tudomást szereztek Jézusról, valamit elfogadtak belőle, de csak félig. És amikor félig fogadott el valami, az nagyon kevés, az semmi. Voltak olyanok, akik majdnem keresztényekké lettek. Nikodémus, hát nézzétek, nem tudom pontosan megmondani, de ő éjszaka ment az Úr Jézushoz, talán azért, hogy észre se vegye senki, hogy ő tanácskozik az Úr Jézussal. És azután megjelenik az Úr Jézus temetésén, de Krisztus föltámadása után nem hallunk Nikodémusról semmit. Eltűnt az útvesztőjében. Kiskörösön ismertem egy embert, úgy hívták, hogy Szász Károly, aki azt mondta, hogy ő csak nagypénteken jön el az imaházba, mert ő csodálja Jézust, mint a hőst, aki oda szentelte életét egy ügyért. De ez az ember sajnos soha nem érkezett oda az üres sírhoz, soha nem látta a feltámadott Úr Jézus Krisztust. Ezek olyan félig kész életek voltak, félig sült kenyérhez hasonlítható. Soha sem értek el a célba. Keresztények, hívők, de csak olyan félig készek. Emlékezzetek Anániásra és Szafírára. Félig megtért házaspár volt ők. Vagyonuknak csak a felét adták oda, beléptek a gyülekezetbe, de csak fél szívvel. Bele is haltak. Mert a lelkiismeret fuldalás olyan erős, olyan nagy volt, nem tudták elviselni. Sem az egyik, sem a másik. Vagy emlékezzetek, testvérek, Agrippa királyra, aki előtt bizonyságot tett Pál apostol, és a végén azt mondja Agrippa, hogy majdnem ráveszel, hogy keresztényi leszel. Apostolok cselekedeteiből olvashatjuk ezt. Ez a majdnem, tudjátok, hogy félig keresztény. Majdnem tetszik nekem mindaz, ami található benne. Nagyon érdekes előttem, amikor legelőször olvastam Gandhi élettörténetét, hogy ő azt mondja többek között, hogy nekem nagyon sokat jelentő a hegyi beszéd. Olyan tanítások vannak benne, hogy én ezt akarom megvalósítani a magam életében, meg India népa életébe. Tetszett neki a hegyi beszéd. De hol maradt Jézus Krisztus? Merre maradt ő? Hát ez egy olyan félig kész élet volt, nem több. Így szokták mondani a pszichológusok, hogy az ember három részből áll. Értelem, érzelem és akarat. A fej, a szív és a tett. Vannak keresztények, akik csak értelmileg keresztények, és el tudják mondani, kicsoda Jézus Krisztus. csak éppen Krisztus nem lett személyes megváltójuk. Értelmileg lettek keresztjének. Nem véletlen, hogy Gandhi a nagy-nagy műveltségű indiai ember vezér egy ilyen fél keresztény lett, félig sült kenyér. Vagy azt mondják, hogy olyan csodálatos könyv a Biblia. Annyi szép és új dolog van benne. Ezeket meghatja a prédikáció, és örülnek. Csak éppen a szívükben nem tudnak hívőké válni. Nincsenek közöttünk ilyenek, akik úgy nagyon-nagyon szeretik a gyülekezetet, szeretik az ige hirdetéseket, a testvéri közösséget, és nem tudtak dönteni teljes szívvel, lélekkel az Úr Jézus mellett. Miért ítéli el az ige a félig kész életet? Mert a félig kész kereszténység nem kereszténység. A félig hívő ember nem hívő ember. Aki csak félig tudta odaadni az életét Jézus Krisztusnak, nem mondhatja azt, hogy én teljes egészébe őhozzá tartozom. Vajon a fiú azt fogja mondani az édesanyjának, hogy édesanyám, félig szeretlek téged. Ugye, hogy furcsa még a hangzása is, hogy ilyet mondjon valaki. Aki megelégszik a féllel, a félig kész élettel, annak az élete nem lesz sohasem teljes. Mi is úgy járunk a világban, mint fél emberek, de a világ egyszer észreveszi azt, hogy te ide figyelj, valami hiányzik te belőled. Mi az, ami hiányzik? Hát a teljes odaszentélés. Gamáliel nevét a Bibliából, Pál apostol történetéből nagyon jól ismerjük, mert nagy tanító mester volt a rabbi képzőben, ott Jeruzsálemben. Nagy-nagy rabbi volt ő, értékes rabbi, igazán olyan sokat jelentő az ő mondása. Mert egyszer azt mondotta, hogy amikor elkezdődött a keresztényeknek az üldözése, hagyjátok, ha Istentől van, úgy is megmarad. Ha nem Istentől van, akkor úgy is el fog múlni. Közömbös ember volt, se jót, se rosszat nem tesz, nem mondott, nem cselekedett semmit. Eltűnt ő is a történelem színpadáról. Torontóban van egy raktárépület, és többször-többször elmentünk ott előtte, mert imaházunkba menetel alkalmával ott kellett menni. A Dunvelly Parkway mellett volt ez az épület, de csak félig építették föl. És egyszer azt kérdeztem Burzug testvértől, hogy te atyám fia, mikor fogják ezt az épületet befejezni? És ő ezt válaszolta, soha. Úgy is van, amikor mi oda települtünk 1972-ben, akkor is ugyanazt láttuk, mint most, az elmúlt héten. Mi van a félszívű élettel? Testvérek, elhiszitek azt, hogy félszívvel, fél élettel nem lehet az Urat szolgálni? Mi a teendő? Ismerjük be azt, hogy Uram, nagyon sokszor olyan fél élettel élek. Istennek nem tehet semmit, fél élettel. Vagy megelégszel azzal, hogyha bajba kerültél, akkor kell valakit kérni, hogy segítsen ki ebből a bajból. Lehet, hogy most valaki azt gondolja itt a gyülekezetben, hogy jobb félni, szolgálni és élni az Urat, mint sehogy. Hát testvérek, hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot. Nem elégséges az a félig való odaszolgálás. Mert nem elégséges az, hogyha valaki Isten dolgát fél szívvel teszi, mint hogyha sehogy sem tenni. Ez egyenlő ezzel. Az íge szerint nem jó, semmiképpen nem jó. A mi Urunk egészen akar bennünket. Nem csak azt, hogy félig adjad ide a te életedet én nékem, hanem teljes egészében. Mert aki félig gyógyult meg, az még nem egészséges. Aki félig tette meg az utat, még nem jutott el a célba. Egy nagyon-nagyon ítéletes kérdés van itten. Hát Krisztus csak annyit érte neked, hogy félig adtad oda a te életedet? Mi lett volna velünk bűnösökkel, hogyha az és az egész világot, ha Jézus Krisztus csak úgy félig áldozza föl magát? Meg vagyok arról győződve, hogy a keresztényeknek az öröme, a forrása, az egész életünknek az odaszentelése. Jézus Krisztus nem csak félig áldozta fel az ő életét, hanem teljes egészében. Ez a hívők életének az öröme, forrása, mert ebben szinte az életünknek a forduló pontja van. Ne csak félig, hanem teljes egészében. Megállapíthatjuk azt, testvérek, most az ige alapján, hogy vannak olyanok, akiknek Krisztus ügye nem kell. Hát én nem tartozom ezek közé. Vannak olyanok, akiknek csak a fele kell a Krisztusból, nem több. De az igazi érték az, amikor teljes szívvel, odaadással elfogadtam az Urat. Testvérem, a te életed olyan félig sült kenyérhez hasonlítható. Mi lesz a mások felével? Én annak idején, amikor Izraelben jártam, láttunk egy falusi kis éttermet, ahol az asszonyok sütötték ezeket a lapos pogácsákat. Olyan érdekes volt ezt látni. Amikor már megsült félig, kivették, megfordították és sütötték tovább. Ők tudták azt, hogy félig sült kenyér nem kell az embernek. Félig sült életeket nem fogadnak el. Adjuk át magunkat néki, hogy teljes egészében ő néki élünk és szolgáljunk. Hadd mondjuk őszintén, Uram, legyen egészen a tiéd az én életem. Hogyan lehetséges ez? Úgyhogy oda térni, megtérni, szükséges elhagyni a régit, és követni teljes szívvel, teljes erővel őt. Jézus Krisztus nekünk mindent ide adott, és örök életünk nem csak úgy félig a miénk, hanem teljes egészében. Nincsen attól rettenetesebb dolog, amikor készül valaki az Úr fogadására, mint a Biblia példázata szerint, amit mond az Úr Jézus a 10 leányról. Mindegyik oda ment, hogy ott akarok lenni, és csak 5 volt az, aki teljes egészében kész volt. A többiek csak félig voltak készen. Nincs attól rettenetesebb dolog, hogy és bezáraték az ajtó ő előttük. Éppen ezért adjátok oda, testvérek, teljes egészében az életeteket. Őt szeretni, teljes szívvel, erővel, lelkesedéssel, odaadással, ez az, amit vár az Úr az ő gyermekeitől. Ne legyen itt közöttünk senki olyan félig sült kenyérhez hasonlítható, hanem legyen teljes egészében ő néki szentelt a mi életünk. Erre segítsen bennünket az Úr kegyelme által. Amen.
Kedves gyülekezet, kedves testvérek, miközben hallgattuk Isten igének a hirdetését, és én magam is hallgattam, eszembe jutott az elmúlt évek egyik nagy, talán kulcsszava, amely valamilyen szempontból még mindig kellőképpen borzolja a magyar társadalomnak a többségét, mert nem tudjuk hova tenni ezt a szót, azért valljuk be őszintén. Ez a szó pedig a tolerancia, toleranciának a szava, ugye mindenki felé toleránsnak lenni, mindenkinek a másságát, hát ugye mostanában ebben az irányban vitték ezt a gondolatot el Magyarországon, ezt tolerálni, miközben azért visszafele ez mintha nem nagyon működne. És egyre inkább azt tapasztaltam, és azt láttam a társadalmon, hogy úgy rátelepedett ez a fajta féltolerancia, hogy nagyon sokakat egyfajta ilyen apatikus állapotba hozott, inkább már nem szólok semmit, inkább már nem mondok semmit, még akkor sem, hogyha egyébként éhbe kiáltó, ha tetszik, emberiesség elleni dolgokat látunk már, mert nem merünk szólni. És ahogy gondolkoztam ezen, és közben hallgattam Isten igéjét, eszem jutott az, hogy igazából ez a világ, amelyben élünk, valamilyen módon próbál ebbe az irányba elvinni bennünket, keresztényeket is, hogy ugye Vicent Tester úgy fogalmazta, hogy félig sült, vagy félig elkészült hívőkké váljunk, vagy maradjunk, álljunk meg ebben a fejlődésben, ez a veszély, de valamilyen szempontból az egész társadalmi rend arra visz bennünket, hogy én egy másik bibliai képpel hadd éljek a testvérek előtt, ami a langymelegekké váljunk. Langymelegekké váljunk. Ne legyenek olyan heves reakcióink arra, és akkor egyből mutatják a tolerancia táblát nekünk, hogy azért nekünk ezt még inkább tudni kell. És közben egyre inkább ez a világ minden szempontból efelé, a langymeleg állapot felé visz. Az Úr Jézusnak tudjuk, hogy erről nagyon komoly véleménye van, hiszen a laodiciai gyülekezethez írt levélben, ugye pont ezt olvassuk, Jézus azt mondja a gyülekezetnek, hogy az a bajom veled, hogy nem vagy se forró, se hideg, hanem mivel langymeleg vagy, ezért mit csinálok veled? Kivetlek a számból, kivetlek a számból. Komoly figyelmeztetéshez testvérek az utolsó időkben élő gyülekezetek felé, hogy miközben a társadalom részéről egy ilyen alapvetően kihűtő politika működik, Isten igéje pedig vegyük észre, hogy éppen arra hív bennünket, hogy telje meg a szívünk tűzzel. Telje meg a szívünk tűzzel. Ugye itt az igéből azt olvastuk, hogy Efraim nem vette észre, hogy ilyenné vált. Nem vette észre, hogy félig sült pogácsává lett. Az a társadalom, amelyben élünk, és az a világ, amelyben élünk, testvérek, nem segít bennünket abban, hogy észrevegyük, hogyha ilyen történik, sőt, inkább bennünket is bealtat ebbe a dologba. Ezért jó, hogyha Isten igére úgy figyelünk, hogy ébreszteni akar bennünket, és hogyha a szívünkben, lelkünkben úgy érezzük esetleg, mert így szólt hozzánk Isten igéje, hogy én vagyok az, hogy mi vagyunk azok, akik egy kicsikét elkezdtünk ilyen szempontból kihűlni, hogy elkezdtünk egyre inkább hasonlítani egy félig elkészült pogácsához, akkor azt mondom, hogy van miért Isten elé jönnünk, és van mit neki mondanunk. Amikor most imádságot csöndesedünk el, akkor hozzuk így a mi életünket Isten szín elé. Ha valóban megérintett, megszólított téged az ige, akkor légy annyira őszinte, hogy válaszolsz Isten igének a meghallása nyomán az Úrnak, arra, amit tőled kért, amit ő mutatott meg a te életedben, és kérjünk megújulást, megerősödést ebben mindannyian.